Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Domonics András. Évente néhány alkalommal Magyarországon is lefoglalnak csempészet vagy bűnügyi helyszínen talált radioaktív anyagokat. Ezek elemzése, eredetének meghatározása, vagyis a nukleáris törvényszéki analitika fontos része az államok védettségi rendszerének, emellett hozzájárul a nukleáris terrorizmus visszaszorításához, terrorcselekmények megelőzéséhez és az elrettentéshez is. Kovács Széles Évával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont munkatársával, a Nemzeti Nukleáris Törvényszéki Laboratórium vezetőjével beszélgettem.
Tulajdonképpen bármilyen típusú nukleáris vagy egyéb radioaktív anyag megtalálható lehet adott esetben bűnügyi helyszíneken, vagy különböző egyéb helyeken, például határállomásokon, autókban, vagy más helyszíneken. Ez azt jelenti, hogy nukleáris anyagok esetén beszélünk uránról, plutóniumról, ezeknek különböző formáiról, illetve minden egyéb más radioaktív anyag, azok bármilyen sugárzó anyagok lehetnek, például olyan sugárforrások, amelyeket a gyógyításban használnak orvosi célokra, sugárterápiához, illetve akár az iparban röntgen radiográfiára.
Hogyan lehet ezeket az anyagokat megtalálni, és miért nem szabad behozni őket?
Hogyan lehet megtalálni őket? Különböző lehetőség van rá. Az egyik az, hogy információt kapunk róla, tehát a hatóságok információt kapnak valaki által arról, hogy ilyen anyagokat csempésznek vagy tárolnak bizonyos helyeken, illetve vannak olyan detektáló egységek, például a határállomásokon vannak olyan berendezések, amelyek képesek a sugárzást észlelni, tehát hogyha egy autóban elrejtett sugárzóanyag van, akkor ezek a berendezések jeleznek, és gyakorlatilag ott a határrendészet meg tudja vizsgálni ezeket az autókat, és meg tudja találni adott esetben egyéb kiegészítő detektorok segítségével, hogy valóban vannak-e ott sugárzó anyagok. Egyéb helyeken, mint mondjuk egy bűnügyi helyszínen, adott esetben az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak vannak olyan autói, akik, ha felmerül a gyanú, hogy vannak ilyen anyagok, akkor ezeket meg tudják vizsgálni, illetve be tudják azonosítani, hogy valóban sugárzó anyagok-e. Hogy miért nem szabad ezeket beszállítani vagy foglalkozni velük, ezek ugye veszélyes anyagoknak minősülnek, vagy minősülhetnek, hogyha nem megfelelően kezelik vagy tárolják azok, vagy nem megfelelő célra használják azokat, azzal komoly egészségügyi kockázatnak tehetnek ki személyeket, illetve adott esetben rossz célokra is felhasználhatók, például egy terrorcselekményhez. Ezeknek az anyagoknak a beszerzése, szállítása és tárolása, használata engedélyekhez kötött. Tehát, ha valaki nem rendelkezik ilyen engedéllyel az Országos Atomenergiai Hivataltól, akkor gyakorlatilag ilyen anyagokat nem tárolhat és nem szállíthat.
Hogyan tudják beazonosítani ezeket az anyagokat, illetve meghatározni a származási helyüket?
Minden anyagnak vannak karakterisztikus paraméterei, olyan jellegzetes tulajdonságai, amely alapján meghatározható az eredetük. Ez a nukleáris anyagok esetében olyan paramétereket jelent, amely a nukleáris üzemanyag ciklus során, amikor ezeket az anyagokat gyártják, illetve használják, benne marad úgymond az anyagokban. A technológiából maradnak benn bizonyos szennyező anyagok, szennyező elemek, illetve feldolgozó technológiák, amelyek használnak különböző szerszámokat. Ezeknek a szerszámoknak a nyomai maradhatnak meg adott esetben a nukleáris anyagok felületén. Ezeket megvizsgálva beazonosítható maga a gyártás technológia, és ha már megtaláltuk a gyártás technológiát, azzal már visszakövetkeztethetünk a gyártóra, aki ilyet használ, illetve kizárhatóak bizonyos gyártók, akik nem használnak ilyet. Egyéb sugárzó anyagokon, például úgynevezett zárt sugárforrásokon, amelyeket ipari célra használnak, ott pedig egyéb paraméterek vannak, például egy sorozatszám, vagy mondjuk a sugárforrás tokozásának a speciális kiképzése vagy anyaga, ami utalhat a gyártóra, és ezen keresztül már, ha megvan a gyártó, akkor adott esetben információhoz juthatunk azzal kapcsolatban is, hogy ki vásárolta meg, kié lehetett ez eredetileg, ez az anyag, tehát hogy honnan tulajdoníthatták el.
Hogy néz ki egy nukleáris törvényszéki labor?
A laboratóriumnak a fő célja ugye, hogy ezeket az anyagokat, ismeretlen, talált, lefoglalt anyagokat bevizsgálja és meghatározza ezeknek az eredetét, illetve az eredeti tulajdonosát. Ezzel adatot szolgáltasson a bűnvádi eljárásnak, tehát hogy ez lefolytatható legyen, illetve hogy az anyagok visszakerülhessenek hatósági ellenőrzés alá. Ez azt jelenti, hogy egyrészt kormányrendeleti szinten vagyunk bekapcsolva ezekbe a folyamatokba, másrészt pedig kapcsolatban állunk a hatóságokkal. Amikor ilyen anyag kerül elő, akkor kapunk egy eseti felkérést a vizsgálatokra, az anyag beérkezik ide hozzánk, vagy adott esetben ki tudunk menni segíteni, összegyűjteni, és azt követően meg kell terveznünk itt a laboratóriumban az elemzéseket, hogy milyen elemzésekkel tudjuk felderíteni az anyagok eredetét. Ez azon múlik, hogy milyen típusú anyagunk van, ugye nukleáris vagy egyéb radioaktív anyag, illetve hogy milyen kérdéseket kapunk a hatóságoktól, mik azok a kérdések, amikre válaszolnunk kell, például nyilvánvalóan, hogy mi ez az anyag pontosan, illetve milyen tartási szabályok vonatkoznak utaltak rá, volt-e törvénysértés, bűncselekmény történt-e, vagy bármilyen más szabálysértés és egyéb hasonló kérdések. Ezeket figyelembe véve kell megterveznünk az elemzéseket, és ennek függvényében itt az intézet területén nagyon sok olyan műszeres technika található, amelyekkel ezek az anyagok elemezhetőek, mondok egy pár példát. Elektronmikroszkópia, tömegspektrometria és egyéb nagyműszeres technikák, röntgen technikák, például röntgenfluoreszcencia, röntgendiffrakció. Ezekkel a technikákkal tudunk bizonyos kulcsparamétereket vizsgálni az anyagokban, amelyek meg tudják adni számunkra a választ ezekre a bizonyos kérdésekre. És van még egy része a történetnek, a nukleáris forenzikus szakértő, vagy törvényszéki szakértő, aki ezeket az adatokat tudja értelmezni a gyártás technológia ismeretében, és a kapott mérési adatokból le tudja vonni a megfelelő következtetéseket, és ezzel tud válaszolni a hatóságok kérdéseire.
Nagyságrendileg milyen gyakran érkezik Önökhöz ilyen anyag?
Ezeknek az eseteknek a száma szerencsére nem túl magas, de szerte a világon mindenhol így van. Változó, évente az 1-2-től az évente 5-10-ig fordul elő ezeknek az eseteknek a száma, amikor ilyen anyag kerül elő. A talált anyagok száma sokkal magasabb, mint a bűncselekményekhez kapcsolódó anyagoknak a száma, de attól függetlenül, hogy az esetszám viszonylag alacsonyabb, ettől függetlenül minden egyes esetet komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, hiszen nagyobb mennyiségű anyag is állhat a háttérben, vagy egy olyan típusú cselekmény előkészítése, ami komoly következményekkel járhat.
Mi lesz a sorsa ezeknek az anyagoknak?
Miután megállapítottuk eredeti tulajdonosát, amennyiben ez lehetséges, akkor az Országos Atomenergiai Hivatal felszólítja a volt eredeti tulajdonosát, hogy vegye vissza birtokba, tulajdonba ezt az anyagot, és ebben az esetben, ha ez lehetséges, illetve igényt tartanak rá, akkor az anyag visszakerül a megfelelő helyére. Ha viszont nem lehetséges, nem megállapítható, vagy bármilyen okból nem adható vissza, akkor itt a kutatóintézetben tároljuk el őket. Egyrészt általában ezeket felhasználjuk tudományos kutatási célok. Nagyon nagy segítség számunkra, hogy valódi anyagokkal, csempészet anyagokkal dolgozhatunk, és ennek megfelelő tudományos módszereket fejleszthetünk ki a továbbiakban. Ilyenkor természetesen saját nyilvántartásunkba vesszük, és az Országos Atomenergiai Hivatalnál bejegyzésre kerülnek ezek az anyagok megfelelő papírokkal és információval, illetve adott esetben, ha nekünk sincs rá szükségünk, akkor pedig elküldjük őket radioaktív hulladék tárolóba végső tárolásra.
Alapvetően Önök milyen kísérletekre használják ezeket a radioaktív anyagokat?
Beszéltünk itt az eredet meghatározásról, hogy az anyagoknak vannak olyan kulcsfontosságú paraméterei, amelyek alapján az eredet meghatározható. Egy példa erre, hogy a nukleáris anyagok esetében megállapítható azoknak a gyártási ideje, az, hogy pontosan mikor gyártották ezeket az anyagokat, illetve az adott anyagot, és ez nagyon fontos, hiszen hogyha találunk egy gyártás technológiát, amivel adott esetben több gyártó is gyárt, akkor a gyártási idő viszont le tudja szűkíteni, hogy mely gyártónál történt akkor éppen a gyártás, amikor ezt az anyagot gyártották. Ez egy paraméter az anyagoknak, és van számtalan másik. És hát a nukleáris törvényszéki analitika egy folyamatosan fejlődő tudományterület, folyamatosan arra törekszik, hogy minél pontosabb eredetjelő paramétereket határozzon meg, illetve új és újabb típusú anyagok is fókuszba kerülhetnek. Ezért folyamatosan szükség van arra, hogy új módszerekkel, új technikákkal álljunk rendelkezésre, újabb és újabb eredetjelölő paramétereket tudjunk meghatározni, és ehhez tudományos kísérletek, módszerfejlesztések szükségesek. Ezeket pedig leginkább ezekkel az anyagokkal, tehát magával a nukleáris anyagokkal, illetve valódi csempészet anyagokkal érdemes vagy lehet csinálni, hiszen valós anyagoknak a vizsgálata, paraméterezése az nagyban megkönnyíti azt, hogy tudjuk azt, hogy a talált módszer az valóban működik.
Sigma, a holnap világa.
Novemberben ismét megrendezi a Magyar Tudomány ünnepét a Magyar Tudományos Akadémia, ezúttal a járványhelyzetre tekintettel online formában. A nyitónapon a digitális oktatás jelenéről és jövőjéről tart előadást Csapó Benő egyetemi tanár, az MTA és a Szegedi Tudományegyetem képességfejlődés kutatócsoport vezetője. Kezdjük egy fogalomtisztázással, mit nevezünk ma digitális oktatásnak a 21. században?
Igen, nagyon jó, hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk, hiszen arra, hogy digitális, illetve az infokommunikációs technológiák használata nagyon sok különböző kifejezést használunk. Lényegében mindent digitálisan értünk, ami számítógépen, infokommunikációs eszközökkel, online telefonon, mobileszközökkel elérhető. Tehát ezt az egész modern kommunikációs technológiát mind összefoglaló néven digitálisnak nevezzük, habár tudjuk, hogy a digitális eredeti értelmében a számítás technikának egy szűk speciális szakkifejezése volt.
Mitől lesz digitális az oktatás? Attól, hogy a diák leül a gép elé, attól, hogy online feladatokat kap, vagy attól, hogy adott esetben otthonról kell megoldania a feladatokat?
Ha innen indulunk el, akkor különböző fokozatait különböztethetjük meg annak, hogy milyen mértékben használjuk ki a technológia adta lehetőségeket. Az első lépés az, amikor minden átkerül digitális platformra. Lényegében azt értjük digitalizáción, hogy a különböző egyéb analóg források, például a könyv, papír, esetleg analóg videó képek, azokat mind digitalizáljuk, valamilyen módon átültetjük elektromos hordozóra, és ezeket elérhetővé tesszük. Nagyon gyakran lebecsüljük ennek a jelentőségét, azt mondjuk, hogy tulajdonképpen csak egy másik hordozót használunk, hiszen könyv helyett elérhetővé tesszük mondjuk PDF formátumban ugyanazt a könyvet. Ennek a jelentőségét azonban nem szabad lebecsülni, mert egyrészt sokkal kisebb helyen, sokkal nagyobb tömegű információt tudunk tárolni. Gondoljunk csak arra, hogy nagyon sokan használjuk a könyvolvasót, a különböző kis könyvolvasó eszközöket, és az azt jelenti, hogy egy kirándulásra, egy utazásra könyvek ezreit vihetjük magunkkal. Ma már nagyon sok házban megtellett a könyves polc, nem tudunk több könyvet a polcon elhelyezni, ugyanakkor nincs korlátja annak, hogy ezeket az elektronikus könyveket megvásároljuk, letöltsük, különböző eszközökön tároljuk, és tulajdonképpen bárhova magukkal vigyük. Ez az egyik szintje a digitalizációnak. A következő szint az, hogy ezeket különböző internetes platformokon elérhetővé tesszük. Ez azt jelenti, hogy egy óriási tömegű tudásbázis áll rendelkezésünkre, hiszen ma már gyakorlatilag a világ összes fontosabb könyve, tudományos publikációja online elérhető. Nem beszélve a folyóiratokról, újságokról, napilapokról, amelyek átkerültek a digitális platformra és elérhetők. Tehát ez az első szint, hogy digitalizáljuk, a következő az, hogy ezeket elérhetővé tegyük. És akkor ezzel még nem használtuk ki azt a nagyon sokféle lehetőséget, amit a multimédia kínál, tehát azt, hogy a hagyományos módon hozzáférhető tudást valamilyen módon szemléltessük, közelebb vigyük a tanulókhoz, és akkor itt összerakhatunk különböző animációt, szimulációt, videót, és ezeket úgy össze tudjuk csomagolni egy-egy oktató csomagba, hogy valamilyen a tankönyvet, hagyományos tanítást pótló, kiegészítő, vagy azt nagymértékben felülmúló szintre lépjünk. Ezek azok a technológiák, amelyek ma már széles körben a rendelkezésünkre állnak, használjuk is, csak nem jut még el mindenkihez. És akkor a következő szint az, amikor a számítógépeknek olyan lehetőségeit használjuk, amelyek egyébként nem digitális alapon nem állnak rendelkezésre. Itt tudunk adaptív programokat használni, amikor a számítógép valamilyen módon követi azt, hogy hol tartanak a diákok a tanulásban. Lényegében megtanulja a számítógép azt, hogy az egyedi tanuláshoz mire van szükség, az egyes diákoknak mi mindenre van szükség, és azt megfelelő módon, megfelelő időben a diákoknak közvetíti. Ez a szint, ez már az intelligens tanítórendszereknek a szintje. Megjegyzem, hogy az ezzel kapcsolatos kutatások már az 1980-as években elindultak, azonban a számítógépek kezdetben technikai lehetőségeket tekintve nem tudták azokat a lehetőségeket mind kihasználni, például sebességben, a tananyagoknak a sokféleségében, amit ma már használunk, és ami igazán vonzóvá teszi a számítógépes oktatást. Tehát ezek az intelligens oktatórendszerek az a lépcső, amely ugyancsak a rendelkezésünkre áll, viszont nagyon széles körben el kellene ezeket terjeszteni.
Most a tavasz nagy részét itthon töltöttük, a diákok is kénytelenek voltak egyfajta digitális oktatásra átállni. Ez mennyit segített, ha segített a magyar digitális oktatási rendszeren?
Nagyon sokat léphetünk előre. Egyrészt a digitális oktatásra nagyon gyorsan át kellett térni, és ez az áttérés, ez kiváltotta azt az igényt, hogy mind a diákok, mind pedig a tanárok körülnézzenek, hogy mi minden áll rendelkezésre. Felkutatták azokat az eszközöket, amelyek kéznél vannak, csak nem kényszerültünk rá arra, hogy használjuk. Ez volt az egyik hatása, ami talán egy maradandó hatása lesz a mostani járványhelyzetnek. A másik ennek az ellentét párja, hogy feltárta azokat a hiányosságokat, amelyeket meg kellene oldani, amely hiányosságokat pótolni kellene. Ilyen probléma például az, hogy nagyon sok helyre nem tudott eljutni a digitális oktatás, és tulajdonképpen fölhívta a figyelmet arra, amit nagyon régóta tudunk, amit úgy neveznek, hogy digitális szakadék, ez a bizonyos digital divide, azaz, hogy a technológia felnagyítja ugyanazokat a társadalmi különbségeket, amelyekkel egyébként is szembesülünk. Tehát azok a családok, amelyek jobban el vannak látva technikai eszközzel, azok többet tudtak használni a mostani digitális lehetőségekből is, mint azok a régiók, azokban a régiókban élő szegényebb családok gyermekei, ahol akadozik az internet, vagy pedig nem állnak rendelkezésre a családban a különböző technikai eszközök.
Mostani tapasztalatokból marad-e meg bármi is?
Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk most abból, hogy hogyan lehet digitálisan tanulni és tanítani, és ezeket megőrizhetjük a következő évekre is. Talán a legfontosabb hatás az lesz, hogy rájöttünk arra, hogy mennyi mindent lehet még használni, amit eddig nem használtunk, és keressük a lehetőségeket, az újabb és újabb lehetőségeket. A középpontba állította ezt a lehetőséget a mostani helyzet, és elkezdjük azt kutatni, hogy mi minden van még, amit használni lehetne. Nagyon sok minden van, ami a kezünk ügyében van, csak fel kell zárkózni hozzá. Szeretném megemlíteni, hogy az oktatásban egy régi probléma az, hogy a technika mindig sokkal előbbre jár, mint amit abból az oktatás használ. És itt ne gondoljunk valami nagyon modern dologra, hiszen ugyanez volt a helyzet a kódex másolással, amikor sokkal több kódex állt rendelkezésre, mint ahányan azt el tudták olvasni. Gyakorlatilag alig tudtak többen olvasni, mint ahányan részt vettek ennek a technikának az előállításában. És ugyanez volt, amikor megjelent a könyvnyomtatás. Óriási tömegben nyomtatták ki a könyveket, és nagyon kevés ember tudta olvasni. Tehát ez a szakadék, ez folyamatosan velünk van, hogy a technika egy nagyot ugrik előre, és az oktatás sokkal lassabban tudja ezt követni. Ez a mostani járványhelyzet fölhívta a figyelmünket arra, hogy mekkora ismét ez a távolság a között, hogy mi mindent lehetne használni napi oktatási gyakorlatban, és mennyi mindent kell tenni az oktatás terén ahhoz, hogy ezt a technológiát használjuk. Hiszen itt van a kezünk ügyébe, itt vannak ezek az intelligens oktató rendszerek. Ezeket fel kellene tölteni tartalommal. Itt a lehetőség arra, hogy minden gyerek azt tanulja, amit még nem tud. Egyedileg a saját igényeit, a saját készségeit fejlesszük, bepótoljuk a lemaradásokat. A technika megvan hozzá, csak alkalmazni kellene az oktatás terén.
Az előnyökről nagyon sokat beszélgettünk, de muszáj rátérni arra is, hogy vannak hátrányai is a digitális oktatásnak, és itt most nem is feltétlenül a mostani extrém helyzetre gondolok, amikor tavasszal a diákoknak otthon kellett maradniuk, hanem egy normál tanmenetre, amikor bejárnak az iskolába, de digitális eszközöket használnak.
Hát minden jó eszköznek és minden pozitív hatásnak megvannak a negatív mellékhatásai. Természetesen van egy optimum, amilyen mértékben a digitális eszközöket használni érdemes, és mindig számolni kell azokkal a kockázatokkal és mellékhatásokkal, amelyek esetleg nem kívánatosak. Nagyon sokat vizsgálják a kutatók azt, hogy milyen mellékhatásai lehetnek. Az egyik ilyen jól ismert mellékhatás az, hogy felépítünk egy digitális világot a gyermekek számára, és nincs meg az átjárás a digitális világ és a hétköznapi élet között. Ennek az analógiáját most is ismerjük, hiszen felépítünk egy iskolai tudást, különböző dolgokat a gyerekek megtanulnak az iskolába. Amikor számon kérjük őket azonos kontextusban, ugyanazon a tanórán, akkor elmondják a leckét. És nem látják azt, hogy az, amit megtanultak kémia órán, fizika órán, biológia órán, az hogy alkalmazható az ő hétköznapi életükben, hogyan vannak kapcsolatban az órán tanultak, az iskolából kilépve a hétköznapi élet jelenségei között. Igen, mert szakadék van most is, már a hagyományos tanítás során is, és fennáll a veszély, hogyha felépítünk egy virtuális világot, egy digitális világot, abban jól érzik magukat a gyerekek, sok mindent megtanulnak, akkor még kevesebb kapcsolat lesz a között a világ között, amit megtanulnak digitálisan, és a hétköznapi nem digitalizált valóság között.
November 3-án a Tudomány Ünnep nyitó napján tart majd előadást, amit az MTA YouTube csatornáján is lehet majd követni ebben a témában 18 órától. Alapvetően kiknek szánja ezt az előadást, vagy kiket vár erre az online előadásra?
A magyar tudományt ünnepeljük november hónapban, és azt próbáljuk megmutatni, hogy a tudomány mi mindent kínál a hétköznapi életünk megjavításához. És itt konkrétan az én előadásom az oktatásról szól. Elsősorban egy ismeretterjesztő jellegű előadás lesz, ami szélesebb közönségnek azt mutatja meg, hogy hol tart ma az oktatás digitalizálása, hol tart a technológia, hol tartunk mi annak az alkalmazásában, és mit tudnánk tenni belátható időn belül, mit kellene tennünk belátható időn belül, hogy ezeket a technikákat, a rendelkezésre álló eszközeinket a fiatalok hasznosan tudják alkalmazni saját tanulásukban és mindennapi életükben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.